Ézsaiás könyve 43-tól a 45. fejezetig. De most így szól az Úr a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát, és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom éjszaknak, add ide! És délnek ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről. Isten megprófétálta azt, hogy össze fogja gyűjteni népét a földjükre, és ez történik ma is. Mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Isten három különböző szóval fejezi ki azt, amit végez. Alkot, teremt és formál. A teremtés azt jelenti, hogy a semmiből létrehozni, és erre egyedül csak Isten képes. Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűjjön össze minden nép, gyülekezzenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani és tudtunkra adni, hogy mi volt régen? Állítsák elő tanúikat, igazolják őket, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Isten azt mondja a zsidóknak, hogy ti vagytok a tanúim. Valaki egyszer azt mondta, hogy ha a Biblia bizonyítékát keressük, akkor csak a zsidókra kell nézzünk. Isten azt mondta, hogy ismét egy nemzetté gyűjti össze őket, és valóban ismét egy nemzet lettek, nem lehet tagadni. Ez egy logikai képtelenség, de mégis valóság. Lehetetlen, hogy egy etnikai csoport 2000 éven keresztül egy nemzetállam nélkül életben maradjon. A történelem során erre még nem volt példa. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Egyesek azt állítják, hogy teljesen mindegy, hogy miben hiszünk, mert sok Isten létezik, de ő ezzel nem ért egyet. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Vajon mit mondanak erre a mormonok? Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg. Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilóniába, letörök minden zárat, a kádeusok pedig jaj veszékelnek. Én az Úr vagyok, a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vizen át, aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé, elaludtak, elhanvadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek. Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. De nem engem hívtál segítségül, Jákob, nem értem fáradoztál, Izrael. Nem nekem hoztál bárányt égő áldozatul, nem engem dicsőítettél véres áldozataiddal. Nem én voltam, akinek ételáldozatoddal szolgáltál, nem én voltam, akiért tömjénezéssel fáradoztál. Isten arról szólít, hogy Izrael nem tartotta meg az Istennel kötött szövetségét, és majdnem 2000 évig nem hoztak Istennek égő áldozatot, és más áldozatot sem. Nem nekem vettél pénzért illatos nádat, nem engem árasztottál el véres áldozatait kövérjével. Hanem te voltál az, akinek én szolgáltam vétkeid miatt, te voltál az, akiért fáradoztam bűneid miatt. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Ha emlékeztetni akarsz, akkor törvénykezzünk. Mondd el, amivel igazolhatod magad. Már ősatyád is vétkezett ellenem, és szószólóid álnokul viselkedtek. Ezért vetettem el a szentély fejedelmeit, hagytam, hogy pusztítsák Jákobot és káromolják Izraelt. Mivel nem tartották meg az Istennel kötött szövetségüket, azért a pusztulás jött rájuk. De most hallgass rám, szolgám Jákob, Izrael, akit kiválasztottam. Azt mondja az Úr, a te alkotód, aki megformált az anyamében, és aki megsegít. Ne félj, szolgám Jákob, Jesurún, akit kiválasztottam. Jesurún azt jelenti, hogy tisztességes. Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekednek, mint fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. Egyike ezt mondja majd, én az Úré vagyok, a másik Jákob nevére hivatkozik, a harmadik a kezébe írja, az Úré vagyok, és dicsekedve említi Izrael nevét. Isten a fiatal izraeliek közötti ébredésről beszél, akik dicsekednek azzal, hogy ők az Úré lettek. Ezt mondja az Úr Izrael királya és megváltója, a seregek ura. Ezt mondja Jávé Izrael királya és megváltója, a seregek Jávéja. Ez az atya és a fiú. Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs Isten. Kicsoda olyan, mint én? Szóljon, mondja meg, sorolja fel, hogy mi történt, amióta hajdan népet alkottam. És mondják el a jövendőt, ami következik. Ne rettegjetek és ne féljetek, hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanúim. Van-e Isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, nem tudok róla. A bálványszobrok készítői mind hiába valók, és amiket kedvelnek, nem érnek semmit. Tanúik nem látnak és nem tudnak semmit, ezért szégyent vallanak. Kiformált Istent, kiöntött bálványszobrot, amely semmit sem ér. Akik a bálványokhoz ragaszkodnak, mind szégyent vallanak, mert maguk a mesterek is csak emberek. Gyűjjenek össze, álljanak elő mind, majd megrettennek és szégyent vallanak valamennyien. A kovácsmester vésőt fogva dolgozik az ízzó szénnél. Pörőjjel készíti a szobrot, erős karral dolgozik rajta. Ha megéhezik, elveszti erejét. Ha nem iszik vizet, kimerül. Az ácsmester kifeszíti a mérőzsinort, vörös krétával rajzol, majd gyaluval dolgozik, azután körzővel rajzol, és emberalakot készít, mint egy feldíszített embert, hogy házban lakjék. Itt Isten azokról beszél, akik emberek formájára Isten szobrokat készítenek, fémből vagy fából. Az újabbkori ásatások során az Ófeldombon, amely Dávid városa volt, a Gihon forrás fölött Jeruzsálemben olyan házakat hoztak felszínre, amelyeket a babilon hadsereg pusztított el Nebukadnezar idején. A házakban tömérdek bálványszobrot találtak, amelyeket az izraeliek készítettek, amely Ézsaiás proféciáit még inkább megvilágosítja számunkra, és ezért beszél ilyen részletesen Istene szobrok készítéséről. Cédrust vág ki, tölgyfát vagy cserfát választ, amelyet az erdő fái között nevelt, kőrisfát ültet, amelyet az eső nevel. Ez lesz az ember tüzelője. Vesz belőle, hogy melegedjék, befűt és kenyeret süt. De Istent is csinál belőle, és leborul előtte. Bálványszobrot készít, és imádja azt. Felét eltüzeli, ennél a felénél pecsenyét süt, megeszi a húst, és jól lakik. Közben melegszik, és ezt mondja. De jól megmelegedtem, amíg néztem a tűz fényét. A fa többi részéből Istent készít, bálványszobrot. Isten rámutat arra, hogy milyen ostoba cselekedett az ember részéről, hogy saját istenüket a saját képmásukra készítik el abból a fából, amelynek a másik részét a tűzben égették el. Leborulva imádja és könyörög hozzá. Ments meg engem, mert te vagy az Istenem. Nem tudnak és nem értenek semmit, mert szemük nem képes látni, és nincs eszük, nem értenek. Nagy tragédia az, amikor egy ember olyan messze megy az Isten elleni lázadásában, hogy Isten megengedi, hogy elméjét teljesen elsötétítse a saját ostobasága. Jézus azt mondta, hogy ahogy Ézsaiás a próféta is megmondta, ők nem tudtak hinni. Lehetséges, hogy egy személy olyan mélységesen elutasítja Istent, hogy élete során elérkezzen oda, hogy már nem tud hinni. János evangéliumában a 12.38-ban nem az áll, hogy nem akartak hinni, hanem az, hogy nem tudtak hinni. Lehetséges, hogy az ember átlépje azt a vonalat, ahonnan nincs visszaút, ahol Isten már feladja őt a saját vakságának és saját ostobaságának. Nem gondolja meg az ilyen ember, nem tudja és nem érti, hogy ezt mondaná. Felét eltüzeltem, kenyeret sütöttem parazsánál, húst sütöttem és megettem. A többi részéből utálatos bálványt csinálok, és egy fatuskót imádok. A természet felfedi Istent az ember előtt. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. De van egy logikátlan és egy logikus módja a természet megfigyelésének. Egy fát logikus módon megfigyelhetünk, csodálhatjuk rügyezését, virágzását, és élvezhetjük annak szépségét, megcsodálhatjuk a belehelyezett reprodukciós készséget. Láthatjuk, amint a fa magvai szétszóródnak a propellerek segítségével, és a fa saját magát szaporítja. Ezeket a folyamatokat megfigyelve nem mondhatjuk erre, hogy ez Isten. A fa nem lehet Isten. A fa csodálatának logikus módja az, hogy meglátom, csodálom, élvezem, és azt mondom, hogy ez is Isten keze munkájának része. Azt az Istent imádom, aki a fát teremtette, ahelyett, hogy a fát imádjam. Sokan azonban leragadnak a fánál, és Pál azt mondja ezekre, hogy a teremtményt imádják és szolgálják, a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ez az embereknek igen gyakori hibája. Belegabajodnak a teremtésbe, és azt imádják, viszont a teremtés arra hivatott, hogy a teremtő felé irányítsa figyelmünket. Az emberek viszont az anyagi világnál ragadnak le, és ezért inkább a teremtményt imádják a teremtő helyett. Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját megcsalt szíve. Nem mentheti magát, és nem mondhatja ezt. Csak hazugságra támaszkodtam. Gondold meg, Jákob, mindezeket, mert te, Izrael, az én szolgám vagy. Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izrael, nem feledkezem meg rólad. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Újjongjatok, egek, mert ezt tette az Úr, harsogjatok földnek mélységei. Újjongásba törjetek ki hegyek, az erdő és minden fája, mert megváltotta az Úr Jákobot, megmutatja dicsőségét Izraelen. Ezt mondja megváltód az Úr, aki az anyamében formált. Én az Úr alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárdá a földet. A csalók jeleit semmivé teszem, és a varázslókat bolondokká, a bölcseket meghátrálásra kényszerítem, leleplezem, hogy tudományuk bolondság. Tudjátok-e, hogy amikor először bevezették a fürdőkádakat az USA-ban, akkor több városban is törvénytelennek nyilvánították azokat, és az orvosok súlyos következményeket jövendőltek az emberek számára, ha minden nap fürdeni fognak. Ahogy Pál is mondta, bölcsnek gondolták magukat, de bolondá lettek. Ha az ember kihagyja Istent az életéből, akkor az az ember bolondá válik. A Biblia szerint a bolond azt mondja a szívében, hogy nincs Isten. Én váltom valóra szolgáim beszédét, és megvalósítom követeim tanácsát. Én mondom, hogy lakjanak Jeruzsálemben, és építsék föl Júda városait, mert helyreállítom romjait. Én mondom, hogy száradjon ki a mély tenger, és kiszárítom folyóidat. Én mondom Círuszt pásztoromnak. Isten 150 évvel születés előtt megnevezi azt az embert, akit használni fog. Én mondom Círuszt pásztoromnak, és ő minden kívánságomat teljesíti, amikor azt mondja. Építsétek föl Jeruzsálemet, és rakjátok le a templom alapját. Ezt mondja az Úr fölkentjének Círusznak, akinek megfogtam a jobb kezét, népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, és nem maradnak zárva a kapuk. Babilon városát bevehetetlennek vélték akkoriban, mert 100 méter magas és 24 méter széles fallal volt körülvéve. Az Eufrátesz folyt a városon keresztül, és a folyóparton is hatalmas falakat építettek mindkét oldalon. A folyón átívelő 15 hídnál hatalmas kapukat építettek a falakba, hogy az emberek átmehessenek az egyik partról a másikra, de éjszakára ezeket a kapukat bezárták. Amikor Círusz a médekkel és a perzsákkal megérkezett Babilón alá, megostromolta a várost. Belsazár olyan biztonságban érezte magát a városban, hogy megvetését kifejezve egy hatalmas ünnepséget hirdetett, amely hónapokig tartott mértéktelen evéssel és ivással. Miután Círusz tanulmányozta a város védelmét, rájött, hogy semmiképpen sem tudják megostromolni ezeket a hatalmas falakat. Ezért eltérítő medreket épített az Eufrátesznek a folyó város feletti szakaszán. Aztán azon az éjszakán, amikor Belsazár elrendelte, hogy nagyapja Nebukadnezar által a jeruzsálemi templomból elrabolt kelyheket előhozzák, Círusz emberei eltérítették az Eufrátesz vizét a megépített csatornákba. A katonák a folyómedrében átmentek a fal alatt, de még át kellett jussanak a folyó mentén épített falakon. Valamilyen okból, lehet, hogy éppen azért, mert a babiloni katonák az ünnepség miatt olyan részegek voltak, a kapukat nem zárták be éjszakára. Így Círusz csapatai a nyitva hagyott kapukon keresztül betörtek a városba, és még aznap éjjel elfoglalták Babilont. Isten a következőket mondta Círusszal kapcsolatban. Királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk. Mindezt 190 évvel az események megtörténte előtt megjövendőlte Isten. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm és a vaszárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat. Círusz hatalmas mennyiségű babilóniai gazdagság birtokosa lett. Hogy megtudd, én vagyok az Úr, aki téged nevén szólított, Izrael istene. Szolgámért, Jákobért, választottamért Izraelért szólítottalak neveden, híres nevet adtam neked, noha nem ismertél. Nagyon érdekes, hogy Isten megnevezi azt a királyt, aki a babiloniai fogság után kiadja a rendeletet a város újjáépítésére. Ezért mondja Isten a báványisteneknek, hogy mondjanak meg valamit előre, hogy aztán, ha bekövetkezik az a dolog, akkor látható legyen, hogy tényleg istenek ők. Ezt semmiféleképpen nem lehetett volna megírni, csak Isten ihletésének segítségével. Ézsaiás semmiféleképpen nem tudhatta ezt előre, és nem nevezhette meg Círuszt anélkül, hogy az az Isten, aki a mi időzónánkon kívül él, belépve a mi időzónánkba szóljon hozzá, mert ő ott kint, az időn kívül minden olyan dolgot ismer előre, ami meg fog történni, és előre meg is tudja nevezni az embereket és az eseményeket. Ez egy bámulatos profécia, hogy tudjuk, hogy az Úr az Isten. A biblia kritikusok természetesen azt állítják, hogy két Ézsaiás létezett, és a második az események után élt. Én vagyok az Úr, nincs más, nincs Isten rajtam kívül. Én övesztelek föl, noha nem ismertél. Hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy nincs más rajtam kívül, én vagyok az Úr, nincs más. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én az Úr cselekszem mindezeket. Az én teremtek bajt kifejezés sok problémát okozott, mert az eredeti héber szó szomorúságot, nyomorúságot, nehézséget vagy próbatételt jelent. Isten teremti azokat a nehézségeket és nyomorúságokat, amelyek azokra jönnek, akik gonosz dolgokat csinálnak. Egek, harmatozzatok a magasból, hújjon igazság a fellegekből. Táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele. Én az Úr teremtettem mindezt. Jaj annak, aki perbe száll alkotójával. Az Istennel való perlekedés az ostobaságok csúcsa. Mégis hány ember harcol Isten ellen, hányan akarnak elmenekülni tőle? De vajon miért harcolna valaki Isten ellen? Mert hamis elképzelése van Istenről. Ha helyes elképzelése van valakinek, akkor nem harcol ellene, mert tudja, hogy amit Isten tervez az ő életével kapcsolatban, az a lehető legjobb dolog, ami megtörténhet vele. Isten megmondta, hogy jót és nem gonoszt tervezek. Miért harcolnánk ez ellen? Jaj annak, aki Isten ellen harcol, mert a saját java ellen harcol. Vannak olyanok, akik valóban harcolnak vele, de amikor győznek, akkor veszítenek csak igazán. Isten elmondta, hogy a lelkem nem fog mindig harcolni az emberrel. De az emberek harcolnak a szíveikben az Isten lelke és munkája ellen, és visszautasítják Jézus Krisztust. Jaj annak, aki visszautasítja Istent, aki nem rendeli alá életét Istennek, mert szörnyű ítéletet von magára. Micsoda ostobaság Isten ellen harcolni! Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy a földből készült cserépedények között. Mondhatja-e formálójának az agyag, mit csinálsz? És a készítmény ezt, nem ügyes a kezed. Ott egy darab agyag az asztalon, és a kézműves nekifog a formálásának, az agyag pedig felkiált, amikor látja, hogy mi lesz belőle. Hé, én nem akarok ilyen lenni! Az agyagnak nincs hatalma saját sorsa felett, a kézműves kezétől függ az, hogy milyen lesz a forma. Így nekünk sincs hatalmunk a saját sorsunk felett, a mi életünk is egy agyagdarab Isten kezében, és azt formálhat belőlünk, amit csak akar. Jaj annak, aki perbe száll az Isten munkájával a saját életében. Istennek célja és terve van az életeddel kapcsolatban, és ezt csak akkor érted meg, ha engedelmeskedsz Istennek. A kézművesznek a fejében van a minta, az agyag önmagában értéktelen, mert nagyon sok van belőle. De az agyagnak megvan a lehetősége arra, hogy végtelen értékké váljon a kézműves képességének köszönhetően. Ki tagadhatja Isten képességét arra, hogy ő fogja az életünket, amely nagyon közönséges, és olyan ritka értéket formáljon belőlünk, olyan edényt, amelyet a saját céljaira használhat. Istennek tehát megvan a terve arra, hogy mi legyen az életemből, és ezt csak úgy ismerhetem meg, ha teljesen alárendelem neki az életemet. Az agyag nem irányíthatja a kézműves kezét. Jaj annak, aki ezt mondja apjának, miért nemzettél? És anyjának, miért vajúttál velem? Ezt mondja az Úr Izrael szentje és alkotója. Kérdőre akartok vonni fiaimat illetően? Parancsolni akartok kezem munkájában? Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, minden serege az én parancsomra állt elő. A 11. versben ezt olvastuk, hogy parancsolni akartok kezem munkájában? Mi nem irányíthatjuk Isten munkáját még imádságon keresztül sem. Az imádság nem arról szól, hogy az én akaratomat erőltetem Istenre, mert az ima igazi célja az, hogy Isten akarata legyen meg. Ha az imát a saját akaratom megvalósítására használnám, akkor én irányítanám a világegyetemet, a körülöttem levő embereket, és én az agyak határoznék a saját sorsom felől. De nem erről van szó. Az ima igazi célja az, hogy Isten akaratával kerüljünk összhangban, és az ő céljainak rendeljük magunkat alá, mert az ő tervei sokkal bölcsebbek, mint az enyémek. Ő sokkal jobban ismeri az én helyzetemet, mint én magam, és teljes őrültség lenne Istent irányítani arra, hogy azt tegye, amit én akarok. Az egész világot 10 perc alatt tönkre tudnám tenni az ilyenfajta imádságokkal. Isten Círuszról pedig ezt mondja. Én indítottam előtt győzedelmesen, egyengedtem az ő útját mindenütt. Ő építi fel a városomat, és hazaküldi fogjaimat, nem fizetségért és nem ajándékért, mondja a seregek ura. Ezt mondja az Úr. Egyiptom szerzeménye, Etiópia nyeresége és a szábaiak, a nagy termetű férfiak hozzád mennek, tieid lesznek, utánad mennek, megbilincselve vonulnak. Feléd fordulva leborulnak, felét fordulva imádkoznak. Csak nálad van Isten, nincs máshol, nincs más Isten. Bizony te elrejtőzködő Isten vagy, Izrael istene szabadító. Szégyent vallanak és gyalázatba esnek, mindnyájan gyalázatra jutnak a báványkészítők. Izraelt megszabadítja az Úr örökké tartó szabadságra. Nem ér benneteket szégyen és gyalázat, soha, soha többé. Isten nem fogja elvetni Izraelt, mert véglegesen megmenti őket. De én nem szeretem a zsidókat, mondja valaki. Hát akkor az a te bajod, mert Isten szereti őket. Ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, ő az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta. Én vagyok az Úr, nincs más. Egyesek ezt a verset használják arra, hogy az időköz, azaz a rés elméletet alátámasszák. Szerintük az 1 Mózes 1 első és második verse között meghatározatlan idő telt el. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Itt van a nagy időköz, majd a föld még kietlen és puszta volt. Azt állítják, hogy ez alatt az időköz alatt teremtette Isten az angyalokat a sátánnal együtt, és ez alatt az idő alatt lázadt fel a sátán Isten ellen. Az első vers tehát az eredeti teremtésről szól, viszont az ő olvasatukban a második vers így kezdődik. A föld kietlenné és pusztává vált. Ez a határozatlan időköz arra is lehetőséget teremt, hogy a fosszíliákat, amelyeket több millió évesre becsülnek, ide bepréseljék. És ezzel az Ézsaiás verse is megpróbálják bizonyítani feltevésük helyességét. Az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta. Tehát nem pusztának és kietlennek teremtette, mert ez eléggé összeegyeztethetetlen Isten teremtésével, hiszen a teremtés napjainak végén Isten rátekintett arra, amit teremtett, és megállapította, hogy az mind jó. Minden jó volt, amit teremtett, tehát nemigen teremthetett puszta és kietlen dolgokat. Eszerint az eredeti teremtés során is lakóhelyének teremtette a földet, és olyanok laktak itt, akiket mi történelem előtti lényeknek nevezünk. Ádám első volt a mostani emberek közül, de lehetséges, hogy az ő megteremtése előtt más olyan lények is lehettek a földön, akik az ismert történelem előtti időkben éltek. Lehet, hogy abban az időben a sátán a föld uralkodója lehetett, mert ezt olvashatjuk Ezékielnél. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drága kő borított. Rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafír, karbunkulus és smaragd. Aranyból készültek foglalataid, és a rajtad levő vésetek teremtésed napján elkészültek. Fölkent kerubot adtam melléd, hogy oltalmazzon, Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt járkáltál. Fedhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem lett található benned. A nagy arányú kereskedés közben megteltél erőszakkal, és vétkes lettél. Azért száműztelek az Isten hegyéről, és elkergetett az oltalmazó kerub a tüzes kövek közül. A réselmélet egyik legjobb bemutatása Pembereth a Föld legfiatalabb évei című könyvében található. Mások, például Dr. Morris, a Korai Föld című munkájában nem ismeri el, hogy időköz létezett az 1 Mózes 1 első két verse között, és ezért nehézsége támad azzal, hogy mikor teremtődtek az angyalok, és mikor bukott el a sátán, mert nem sokára az ember megteremtése után már ott is volt a bukott állapotában megjelent sátán, és megkísértette az embert. Mindkét elmélet hihető, viszont mindkét elméletnek vannak gyenge pontjai. Morris esetében az egyik hibaforrás az lehet, hogy mi történik a fosszíliákkal. De itt felmerül a kérdés, hogy hány éves volt Ádám, amikor Isten megteremtette őt. Egy napos? De akkor hogyan lehetett felnőtt? Foga és izomzata biztosan volt, tehát Isten már eleve belehelyezte a korának jellemzőit, annak ellenére, hogy az elején még csak egy napos volt. Ennek megfelelően Isten a földet is teremthette idősebb korra jellemző tulajdonságokkal, teremthetett ősrégi fosszíliákat is csak azért, hogy összezavarja az embert. Mekkora a ti istenetek? De ezt az egészet a tanultabb emberekre hagyom, hogy ők törjék tovább ezen a fejüket. Nem rejtélyesen szóltam a földnek egy sötét helyén. Nem mondtam Jákob utódainak, hogy hiába való dolgokban keressenek engem. Én az Úr igazat mondok, a valóságot jelentem ki. Gyülekezzetek, jöjjetek ide! Lépjenek elő mindazok, akik megmenekültek a nemzetek közül. Semmit sem tudnak azok, akik fából készült bálványokat hordoznak, és olyan Istenhez imádkoznak, aki nem tud segíteni. Mondjátok meg, adjátok elő, tanácskozzatok csak egymással. Hirdetette valaki valaha, jelentette ki ilyet az ősidők óta. Csak én az Úr, nincs más Isten rajtam kívül, igaz és szabadító Isten nincsen rajtam kívül. A Biblia Isten kinyilatkoztatása. Az emberek hiába próbálnak Istenről koncepciókat kitalálni, mert mindnyájan tévednek. Az emberek saját képmásukra formálják Istent, de Isten kijelentette a Bibliában, hogy ő igaz és szabadító Isten. Azt mondja, hogy forduljunk felé, és megmenekülünk, mert ő az Isten. Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más. Magamra esküdtem, igazság jött ki számon, szavam megmásíthatatlan. Előttem hajol meg minden térd, rám esküszik minden nyelv. Pál a Filippiekhez írt levelében ezt mondja. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. A zsidó levélben azt írja, hogy Isten nem esküdhet saját magánál nagyobbra, ezért önmagára esküszik. És amikor Isten megesküszik valamire, akkor tudhatjuk, hogy ennél biztosabb dolog nincs semmi a világon. Meg fog történni, az a nap el fog jönni, amikor minden térd meg fog hajolni, és minden nyelv meg fogja vallani, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. De sokak számára az a nap már túl késő lesz az üdvösségre. És ez tragédia. Most még átkozhatják, és mocskolódhatnak az ő nevével, de azon a napon minden térd meg fog hajolni, mert az Isten maga esküszik erre. És ezt mondják rólam. Csak az Úrnál van igazság és erő. Megszégyenülve mennek hozzá mind, akik gyűlölték őt. Milyen gyalázat fogja érni azokat, akik Jézus Krisztus neve ellen szóltak? Az Úr által boldogul, vele dicsekszik Izrael minden utóda. Nagyon hatalmas és erőteljes szavak ezek. Atyánk, köszönjük a te szavaid bizonyosságát. Csodálattal állunk előtted, egek és föld teremtője, aki kijelentetted a múlt és a jövő dolgait. Urunk, meghajtjuk térdünket előtted a mai napon, és megvalljuk, hogy egyedül te vagy az Isten, nincs senki más rajtad kívül. Ki olyan, mint te, ó Istenünk? Ki ilyen hatalmas, csodálatos, dicsőséges és erős? Minden hatalom és uralom a tied, dicsérünk és dicsőítünk téged, Istenem. Nyisd meg a szánkat, Urunk, hogy dicsérhessük a te nevedet, nyisd meg a szívünket, Urunk, hogy téged dicsőítsünk lélekben és igazságban. Segíts, Urunk, hogy neked, a kézműves mesternek alárendeljük magunkat, elfogadva azt, hogy a te utaid a legjobbak számunkra. Hadd rendeljük alá életünket a te lelked érintésének, hogy olyan edényeket formálhass belőlünk, amelyek a te nevednek hoznak dicsőséget és tisztességet, mert te vagy az Isten, és mi téged dicsőítünk Jézus nevében.